Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga, és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Értek? Tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy újra gyermeket keresztelhetünk. Olyan jó az, hogy ő ugyan most még nem érti, de te igent mondasz rá. Légy áldott. Légy áldott azért, mert kimunkáltad az ő szüleiben az elhatározást, hogy elhozzák őt ide, és bemutassák te neked. Mennyei édesatyánk, szeretnénk te hozzád könyörögni ezért a családért, szülőkért, nagyszülőkért és keresztszülőkért, és a kis Jázminért. Óvd őket. Adja szülőknek bölcs szívet, hogy olyan életet tudjanak gyermekük elé élni, hogy abból Krisztus jó illatát érezze ez a kislány. könyörgünk, hogy légy kegyelmes, hogy felnőve majd megismerje a te szent fiadat, a Jézus Krisztust. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy meghaltál értünk. Könyörgöm ad, hogy ennek a csodálatos váltságnak a valósága egyszer átjárhassa ennek a kislánynak a szívét, hogy megértse és átélje azt, hogy te vagy egyedül a szabadító. Amen. Picit közelebb. Mi a gyermek neve? Mi a gyermek neve? Jázmin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megvásárolhatók iratterjesztésünkben az új református énekes könyvek 3000 forintos áron. Jövő heti alkalmaink, szerdán este 7 órától kóruspróba lesz, csütörtökön és pénteken este 6 órai kezdettel a templomban pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk. Szeretettel hívjuk a testvéreket az ünnepi Isten tiszteletre való felkészülésünkre. A csütörtöki bibliaóra és a pénteki ifi órákat nem tartjuk meg, azok beleolvadnak az esti alkalmakba. Pünkösd vasárnap és hétfőn délelőtt 10 órától Isten tiszteletet tartunk, és a szent jegyeket is kiosztjuk. Az Isten tiszteletekkel párhuzamosan mindkét napon gyermekisten tiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Köszönjük azoknak a testvéreknek, akik a mögöttünk hagyott pénteki és szombati napokon segítkeztek Urkúti konferencia telepünk rendbehozatalában, kitakarításában. Köszönjük azoknak a nőtestvéreinknek is a szolgálatát, akik egy hónapon át tartották tisztán épületeinket, helyettesítve a betegsége miatt a takarítási munkából kieső testvérünket. Hirdetjük az asszonytestvéreknek, hogy terveink szerint szeptember 30-a és október 2-a között csendes hétvégét szervezünk nekik Urkúton. Kérjük a programba már jelentkezett és minden érdeklődő testvérünket, hogy ma a teljes Isten tisztelet végén maradjanak bent a templomban egy rövid megbeszélésre. Előzetesen hirdetjük, hogy június 12-én, két hét múlva vasárnap, este 6 órától lesz kórusunk évadzáró koncertje. Biztatjuk a testvéreket, hogy mi magunk is jöjjünk el majd erre a hangversenyre, és hívogassunk másokat is. Ahogyan hirdettük már, a mai Isten tisztelet úgynevezett kantáte, azaz zenés Isten tisztelet lesz. Ennek keretében vezetjük be az új református énekeskönyvet. A mai vasárnaptól kezdődően kérjük, hogy az új énekeskönyvünket hozzuk magunkkal. Ennek az új énekeskönyvnek az énekszámait fogjuk látni az énekszám mutató táblán. Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve a 249. számú dicséretünk első három versét. A 249. számú dicséretünk első három versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálát telt szívvel járulunk szent színed elé. Köszönjük azt, hogy újra kántáta vasárnapot ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy ilyenkor még inkább a dicsőítés, a neked való éneklés van a középpontban. Szeretnénk tiszta szívből, hálából énekelni neked. Bocsáss meg nekünk, ha oly sokszor nem élünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, hogy neked énekeljünk. Bocsáss meg, hogyha néma marad a szívünk és a szánk. Könyörgünk hozzád, hogy töltsd be a mi szíveinket a te csodálatos szent lelkeddel. Add, hogy nyíljon a szánk az éneklésre, hiszen abban veled, az örökké való Istennel is találkozhatunk. Kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy ne vonjuk meg magunktól ennek a csodálatos találkozásnak a lehetőségét. Hatalmas Krisztusunk, hívunk és várunk téged erre az Isten tiszteletre. Kérjük, gyere el közénk, hogy énekelhessünk neked. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvének 96. fejezetében az első két igeversben. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Amen. Foglaljunk helyet. Cantate Domino, azaz énekeljetek az Úrnak. Kedves testvérek, ha valaki ezt a mondatot hallja, nem is hallhatná hitelesebb szájból, mint az enyém. Hiszen ha valaki engem már hallott énekelni, akkor az tisztában van vele, hogy jobban tenném, hogyha inkább szavalnék. Milyen jó azonban, hogy az Úristen nem ezt nézi. Mennyei édesatyánknak tudnélik, más az értékmérője. Ő azt figyeli, azt hallgatja szívesen, aki örömmel és tiszta szívből, hálából zengedezik neki. A szép hang az egy csodálatos ajándék. Nem árt, hogyha valaki szépen tud énekelni. Isten felől nézve azonban mégiscsak másodlagos. Zengedezzetek hát az Úrnak. Kedves testvérek, nem tudunk olyan korszakról az emberiség történetében, amikor az ember ne énekelt volna. Amióta világ a világ, mindenki énekel. Fiatalok, gyermekek és felnőttek egyaránt. Nem is olyan rég volt ezen a héten, hogy többet magamban itt dolgoztunk a templom udvaron, és egy vacsorával zártuk a napot, és tiszteletes úrnak a két kislánya kijött hozzánk. És elkezdtek énekelni. Olyan szívet melengető volt azt hallgatni, hogy bár gyermekek mégis örömmel énekelnek, és a kisgyermek dalaikban dicsérik az Úr Jézus Krisztust. Különös és csodálatos dolog az ének és a zene. Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen nincs is olyan pillanata, olyan érzelmi állapota az embernek, amikor ne énekelhetne. Gondoljatok például a háborúkra. A hadseregek masírozás közben énekelték a népdalaikat. Mentek a háborúba és énekeltek, mert a zenében, az énekben abban erő van. Aztán az ember énekel a mulatságok idején, mert az ének jókedvre derít, felüdíti az embernek a szívét. Vagy amikor az ember szerelmes, és szinte kicsattan az örömtől, akkor mit csinál? Énekel, fütyörészik. És milyen jó, hogy még a gyászunkba is, a fájdalomban is meg tud jelenni az ének és a zene. Milyen jó, hogy a nagy veszteségek közepette a zene megért engem. Gondoljatok csak Mozart lakrimózájára, vagy a szép református énekünkre, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Jövel és nézd meg engem, magamra ó ne hagyj. Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon, Úristen, el ne hagyj. Kedves testvérek, én nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, és úgy gondolom, hogy nincs is ilyen ember, aki ne szeretné az énekszót és a zenét. Nem is tudnánk igazából elképzelni olyan életet, ahol nincs ének vagy zene. Hogyha az ember felszáll a buszra, vagy sétál az utcán, folyamatosan azt látjuk, hogy vagy fejhallgató, vagy fülhallgatóból szól a zene. A zene körül öleli az életünket. Még a természet is zenél. Azt olvassuk az Ószövetségben, hogy az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezete szépen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. Egy éj a más éjnek beszél az Istennek, az ő nagy dicsőségéről. Azt is jelenti mindez, hogy nem csak az egyháznak a sajátja az éneklés és a zene. Nekünk azonban nem csak belső késztetésünk, de isteni parancsunk is van rá, hogy énekeljünk. Énekeljünk az Úrnak. Kedves testvérek, olyan szívet melengető azt látni, hogy Istennek a népe énekel. A kezdetektől egészen napjainkig így volt, és így van ez. A megszámlálhatatlanul sok bibliai történet közül engedjétek meg, hogy néhányat felidézzek. Hogy lássuk azt, hogy mind az Ó, mind az Új Szövetség zengedezik és énekel az Úrnak. Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Isten miután kihozta a népét Egyiptomból, és átvezette őket a Vöröstengeren, Mózes dalra fakad. Dicsőítette az Istent. Aztán olvasunk arról, hogy Debóra zengedezik az Úrnak, mert az Úristen megverte az ő ellenségeit. Aztán ott van Dávid király. Tulajdonképpen ő egész életében énekelt és zenélt. Volt, hogy énekszóban adott hálát az Istennek. Volt, hogy énekszóban vallotta meg az ő bűneit. És a zsoltároknak a jelentős részét ő írta, és ő is énekelte meg. Micsoda kincsestár! Az Új Szövetségben mindjárt a legelején azt olvassuk, hogy Mária és Erzsébet elkezdenek dalolni, mert megérzett valamit a lelkük Jézusnak a közeléből. Aztán azt is olvassuk, hogy Jézus, amikor megy a gyötrelmek helyére a Gecsemáné kertjébe, a tanítványaival zsoltárokat énekel az úton. És végül a Bibliának az utolsó könyve, a Jelenések könyve arról is beszámol, hogy a mennyországban folyamatos az ének és a zene. Kedves testvérek, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől más, mitől több az egyházi ének, mint mondjuk egy szép szimfonikus zenekar. Mitől más és mitől több egy egyszerű lelki ének, mint Beethoven legszebb szimfóniája. Attól, hogy olvasott alapigénk új énekről beszél. Új énekről. De mi ez az új? Mitől új ez az ének? Kedves testvérek, attól, hogy mi az Istennek énekelünk. Attól más, hogy a zsoltárok és a dicséretek egyaránt Istennek mondott imádságok. Az Istennek való éneklés, az ő dicsőítése, ennek a mozgató rugója az ő szabadítása. Az Isten szabadítása. Az Úrnak való éneklés kiváltó oka az ő csodálatos szabadítása. Az Ószövetség népe nem véletlenül tanította a gyermekeket már egészen kicsi korban arra, hogy megtanulják ezeket a szép zsoltárokat. Hogy el ne felejtsék azt, hogy szabadító Istenük van. A legjobb példa erre talán a 90. zsoltár, a már előbb említett mózesi zsoltár. Átmennek a Vöröstengeren, Isten megszabadította őket, és Mózes dalra fakad, és áldja az Istent. Minden zsidó kisfiúnak tudnia kellett, már egészen kicsi korba, hogy neked szabadító Istened van. Tanuld meg! Kedves testvérek, ma is ezért énekel az egyház, hogy el ne felejtsük. Szabadító Istenünk van. Ezért zengedezünk mi is 2000 év óta Krisztus váltságművéről. Ez a keresztény éneklés töblete, hogy mi annak az Istennek énekelünk, aki megszabadított bennünket. Kedves testvérek, különös dolog, de ahol az Úristent szívből dicsőíti az ő népe, onnan elmenekül a sátán. Hiszen amikor énekelünk, akkor az ő kudarcáról is énekelünk. Amikor dicsőítjük az Istent, akkor azzal nyilvánvalóvá válik az, hogy a sátán legyőzetett Jézus által. És a sátán egyszerűen nem tudott megmaradni, ahol Isten népe szívből és hálából dicséri az Istent. Eltűnik azokból az otthonokból, ahol zsoltár és dicséret hangzik. Ha nem is láttunk még ilyesmit, de gondolom mindannyian tudjuk, hogy vannak kígyó bűvölők a világon, akik zeneszóval úgy megbabonázzák az egyébként halálos állatot, hogy az szépen ringatja magát, és ártalmatlanná válik. A Bibliában a kígyó a gonosz szimbóluma. Ilyen átvitt értelemben is igaz, hogy a gonosz ártalmatlanná válik az Isten dicsőítő énekére. Menekül előle. Ahol igazán énekelnek, onnan menekül a sátán, ott nem érzi jól magát. Mert ahol Isten szabadításáról szívből énekelnek, ott valóban szabadítás történt. Hiszen ezért énekelünk. Mert a hálaének az nem e világi találmány. Kedves testvérek, a hálaéneket, az Istent dicsőítő éneket mindig a megváltás csodája szüli. Ha az ember átéli azt, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt a kereszten, amikor átéljük azt a kegyelmi pillanatot, hogy hadd mondjam, így kapunk egy darabot a szívünkbe a mennyországból, mint hogyha a tüdőnk megtelne mennyei levegővel, abból csak hálaének következhet, semmi más. Éppen ezért a szabadításból következő hálaének az mindig mennyei ének. Kedves testvérek, mivel a hálaéneket a bűnből való szabadulás szüli, ezért mennyei, tehát örökké való. Azt jelenti ez, hogy a hálaének az sohasem ér véget. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a mennyben folyamatos az ének. Folyamatos a magasztalása a megöletett báránynak, Jézusnak. Tehát a hálaének, ami itt elkezdődik, az sohasem fog véget érni. A kérdés a következő. Te szeretnél neki énekelni? Érdekes, hogy a Bibliában a pokorról, a kárhozatról nem beszél úgy az ige, mintha ott lenne énekszó. Ott csak sírás és fogcsikorgatás van. De a menny, az tele van boldog énekszóval. Szeretnél egyszer majd ott lenni abban a mennyei kórusban? Szeretnéd dicsőíteni a bárányt? Nyilván költői a kérdés, persze, hogy szeretnénk. Egyetlen egy dolgot kell tenned. Kérd a bárányt, kérd Jézust, hogy gyújtson hitet a szívedben, hogy aztán megtelve a megtérés boldog örömével, te is mennyei hálaéneket zenkess az ő nagy neve dicsőségére. Szívből kívánom, hogy mindannyiunkkal így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy használhatjuk erre az emberi szót. Köszönjük, hogy magasztalhatunk vele téged. Légy áldott. Köszönjük, hogyha voltak már olyan pillanatok az életünkben, amikor éneklés közben találkoztunk a te szent fiaddal. Köszönjük, hogyha valóban szívből és hálából énekelünk, akkor Jézus, te egészen közel jössz hozzánk. Kérünk téged most is, hogy gyere közel, légy mellettünk. Hívunk téged az életünkbe, hívunk téged az otthonainkba. Add, hogy a veszekedéseket felváltsa a zsoltár és a dicséret, mert onnan elmenekül a sátán. Köszönjük, hogyha ezt már megtapasztalhattuk. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy szóltál. Köszönjük, hogy itt voltál. Maradj velünk. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és most átadom a szót Takaró Mihály karnagy úrnak, hogy mondja el a legfontosabb tudnivalókat az új énekeskönyvről, majd karnagyunk és kórusunk vezetésével meg fogunk tanulni két új éneket.
Szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet ezen a mai különleges és remélem nagyszerű és szép vasárnapon, az úgynevezett kantáte vasárnapon. A hagyománya ennek a gyülekezetnek az, hogy kantáte vasárnapon a kórus ad egy koncertet a délelőtti istentisztelet keretében, kicsit rövidebb prédikáció, kicsit rövidebb liturgia, és aztán énekel a kórus sok művet. Azonban miután új énekeskönyvünk van, ezért nyilvánvalóan most az idei évtől kezdve másként csináljuk a kantáta vasárnapokat. Kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy az éneklést ünnepeljük, azt az éneklést és azt a zenét, amiről a görögök filozófiája és Debussy gondolatai nyomán Kodály azt mondta, hogy ahol a szó hatalma véget ér, ott kezdődik a zene. Ezt a zenét ünnepeljük ma, a zenének pedig az ember által énekelt változatát. Ezért nevezzük ezt a vasárnapot kantáta vasárnapnak. Miért kellett új énekeskönyvet csinálni? Itt tartom a kezembe ezt a szép formátumú, mégis hagyományosnak mondható énekeskönyvet. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az utolsó önök által is használt énekeskönyvet 1948-ban adta ki a Magyarországi Református Egyház 74 esztendővel ezelőtt. Nyilvánvalóan, amikor egy háromnegyed évszázadról beszélünk, nem kell sok magyarázat ahhoz, hogy szinte minden megváltozott. 1948 óta szekularizálódott a világ. Jött egy páratlan technikai fejlődés. Látjuk, hogy a társadalmakban a feszültségek nemhogy csökkentek volna, hanem éppen ezekben a hónapokban és napokban éljük, hogy egyre inkább növekszenek. Ugyanakkor fölnőttek generációk, akiknek a kulturális kódja, benne a zenei műveltsége egészen más, mint a II. Világháború utáni nemzedéknek. Erre valahogyan az egyháznak reagálni kell, hiszen ha az egyház nem reagál a valóságra, akkor önmagát kizárja abból. Hogyha nem reagál a mára, akkor az önmagát kizárja abból. Ezért nagyon okosan már nagyon-nagyon régen megfogalmazott a gondolat, hogy új énekeskönyv kell. 1989-ben, tehát 41 évvel a 48-as énekeskönyv után a Himnológiai Bizottság Máté János vezetésével, szerint személyem is részt vett ebben a munkába, elkezdtük az új énekeskönyv alapjainak lerakását. Azonban történt valami, és az a rendszerváltozás volt 1990-ben, hogy megint teljesen új utakra kellett, hogy az egyházat kényszerítse, reagálni kellett, és bizony az énekeskönyv kérdése hát meglehetősen háttérbe szorult. Aztán teltek az évek, és a himnológiai bizottság minden alkalommal fölvetette, hogy új liturgia kell, és új énekeskönyv. Ezért aztán 2009-ben elkezdődött egy nagy munka, alakult egy vadonatúj bizottság, amely rengeteg szempontot épített föl, és ez alapján 2019-re elkészítette az új énekeskönyvet, amikor meg utána jött a pandémia. És most ott tartunk, hogy miután hosszú-hosszú ideig még a templomba se lehetett bejönni a híveknek, most van lehetőség arra először, hogy elkezdjük tanítani az új énekeskönyvünket. Tartalmilag az új énekeskönyv mintegy 50 olyan éneket nem tartalmaz, amit a régi igen, és körülbelül 200 vadonatúj ének is benne van. Ez az egyik tartalmi újítás. A másik az, hogy a régi énekeskönyvünkben számos olyan ének volt, amire oda volt írva, hogy az XY számú ének dallamára, tehát csak a szöveg volt. Ez nagy nehézséget okozott a különböző azon generációknak, akik gyerekkorukban nem jártak hittarra, és ott nem tanulták meg ezeket az énekeket, egyszerre nézni szöveget, kottát lehetetlen. Az új énekeskönyvben minden szöveghez önálló dallam járul. Még egy nagyon fontos változás van, ez pedig az, hogy a régi énekeskönyvünk a heidelbergi KT-ra fűzte föl az egész énekeskönyv szerkezetét. És ez akkor nagyon fontos volt, hiszen akkor meg kellett tartani valamit, a református hitet. Ma azonban egészen más a helyzet, ma sokkal inkább a gyakorlatból akartunk kiindulni. Tehát a gyülekezeti élet gyakorlatból. Abból, hogy van egy egyházi év, amiről szinte elég sokan nem tudják, hogy mit tartalmaz az egyházi év különböző alkalma, mik a tartalmi részei, és főként mik a zenei részei. Ezért aztán az új énekeskönyv három nagy egységre bontható. Az első, amit teljesen megmaradt, ez a szent örökségünk, ez pedig a 150 genfi zsoltár. A Bibliában lévő 150 zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában és annak természetesen modernizált szövegváltozatában ma is benne szerepel az énekeskönyvünkben. Jelenleg a világon az egyetlen református egyház, a miénk, ahol mind a 150 genfi zsoltár benne van az énekeskönyvben. Sehol máshol. És a zsoltárokhoz úgynevezett zsoltár dicséretek is tartoznak. A 150 genfi zsoltár és mintegy 40-45 zsoltár dicséret együtt adják a kötet első részét. A második az úgynevezett dicséret. Ez a dicséretek. Ez tulajdonképpen a tömbje, a nagy többsége az énekeskönyv énekeknek. Hiszen, hogyha azt mondom, hogy dicséret, abban rengeteg minden belefér. Meglátják majd, amikor az énekeskönyvet a kezükbe veszik, hogy milyen sok témája van ennek a bizonyos dicséretrésznek. A harmadik pedig, és itt van a legtöbb új ének, ez az úgynevezett bibliaköri énekek. Ez függ össze azzal, hogy az egyház élete megváltozott. Hogy egészen másként gondolkodunk, és másként csináljuk az ifjúsági munkát, mint lehetett csinálni 1948-ban, vagy akár előtte. Tehát az alkalmazkodás gyakorlatilag azt mutatja, hogy egy csomó olyan dallam keletkezett 74 év alatt, amit ifjúsági köreinkben éneklünk mindig, amelyek kedvenc ökumenikus alkalmainkon való énekek lettek, ezért csináltuk meg annak idején a sárga kis ökumenikus énekeskönyvet, aki jár az ilyen egyetemes alkalmakra, mindig ezekből éneklünk. Ezek a dallamok már azok voltak, amelyet az evangélikusok is, a baptisták is, a reformátusok is énekelnek, csak éppen vagy benne vannak, vagy döntő többségben nincsenek még benne az akkori énekeskönyvekben. A mai énekeskönyvünk, úgynevezett bibliaköri dallamok része, ez a harmadik rész, nagy többségben új énekeket tartalmaz, de olyanokat, amelyek ismertek vagy közismertek. Igen, ám csak az a probléma, hogy ha ismerik az ifjúságban, ismerik esetleg az asszonykörben, nem biztos, hogy a széles gyülekezet ismeri. Vannak tehát közismert dallamok, amelyet mi ismerünk, vagy egyes körök ismernek, egyes részletei a gyülekezetnek, de az egész nem. Ezt akarjuk elterjeszteni. Az énekeskönyv, tehát az új énekeskönyv rendkívül gazdag. még egy néhány percet fogok beszélni majd az első énekkari blokk és tanítás után. Ennyit tehát erről, hogy most fölkérem a kórust, hogy legyen szíves, álljon föl mögém. Most az lesz a menet, hogy a kórusunk kantáta vasárnapon énekel egy klasszikus művet, aztán pedig elénekeljük azt a művet négy szólamban, amelynek a dallama benne van az új énekeskönyvben, és amit meg fogok tanítani. Ehhez is majd kérem a kórus segítségét. Egyetemesnek érzi a kantáta vasárnapot, ami azt jelenti, hogy ez nem egy református ünnep csupán. Ennek a jegyében hangzik el Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum korpusza, amellyel a kórus köszönti a kantáta vasárnapot. Mozart Ave Verum korpusz, magyarul Jézust nézed. És most jön az első ének, amit meg fogunk tanítani, kérem szépen kivetíteni. Az új énekeskönyvünk 704. éneke, tehát 704. éneke, az Ó terjeszt ki Jézusom. Ez a dallam régen már még az úgynevezett ébredéses időszakban terjedt el Magyarországon nagyon finn esti dal címen. Így, hogy finn esti dal el lehetett adni, így nem kérték a kommunisták, hogy mi az, hogy finn esti dal, miközben, hát mi tudjuk, hogy ez a dal, ennek valóban van valami köze a finnekhez, de nem az esti dalhoz van köze, hanem ahhoz, amikor az ember este lefekvéskor még utoljára kapcsolatot teremt Jézus Krisztussal, az ő megváltójával, és tulajdonképpen abban a hangulatban és lelkiállapotban tér nyugovóra, amelynek a legszebb kifejeződése tulajdonképpen ez a dallam. Először meghallgatjuk a kórustól négy szólamban. Kérek valakitől egy hangot, jó? Egy D-t és egy át. most tanuljuk meg ezt a dallamot. Nagyon könnyű dolgunk lesz, mert hogy háromszor ugyanaz a dallamsor fog ismétlődni, csak egyszer van egy kis változás benne. Kérem szépen Ádámot az orgonához, hallgassuk meg egyszer a dallamot, csak a dallamot orgonán. Meg egyszer az orgonával és a szoprán szólammal, egyszer csak egy szólamban, de énekelve. Közben mindenki dudolgassa, próbálgassa. Szépen, arra kérem a gyülekezetet, hogy az ismétlő jelig énekeljük el. Oké? Kezdő hang. Ismételjük meg még egyszer, és... Közepét igazán nem tanultuk meg, most kérem orgonál a légy mindenemet, csak orgonám. Köszönöm, orgona és szoprám. És... Szerintem most a gyülekezet, la kezdő hanggal, és... Gyönyörű, bátran! Annyira szép és annyira tiszta, csináljuk meg még egyszer. Légy, és...
Hidd minden, légy fél.
utoljára most már énekkarral is, és... Bátran kapcsolódjatok be! Az utolsó sort meg már ismerjük. Befejezésül előről végénekeljük gyülekezet, énekkar együtt, és... Ugye milyen szép dallam ez? És az énekes könyvünk egyik éke és gyönyörűsége. Természetesen az énekes könyv nem csak ebben hoz újítást, hanem a számozásban is. Hadd mondjam el, hogy 846-ig van sorszámozva, de csak 676 dallam van benne. Hogy hát az előbb nem ezt mondtam, hogy a ugyanannyi dallam, de igen, csak éppen a énekeskönyvi szerzők gondoltak a bővítés lehetőségére is, ezért minden egyes nagyobb fejezeten belül egyes kisebb szakasz, például mondjuk az, hogy úrnapja, vagy nagypéntek, vagy imádságok, minden egyes kis fejezeten belül minden új kis fejezet egyessel kezdődik. Tehát így van, hogy az énekeskönyvünkben van mondjuk 800 vagy 536-os ének, de a következő kis fejezet az 541. lenne, de az az 541-es között 537, 8, 9 és 540 nincs. Tehát az előző fejezet befejezett 536-on, és miután minden fejezet egyessel kezdődik, ez itt 541-en kezdődik. Ez abban fog majd segíteni, hogy amikor az embernek egy ekkora énekes, aminek keresnie kell, akkor nagyon könnyebb az egyeshez oda találni, és ráadásul van, legalább 120-130 lehetőség majd, hogy folyamatosan bővíthető legyen az énekeskönyv, ne kelljen mindig újra és újra megújítani, hanem ahogy hozza az élet, a sors, az egyházi élet és a társadalmi valóság, bővíteni is fogjuk ezt az énekeskönyvet. Óriási újítás, hogy rengeteg más infó van benne. Nem csak énekek, nem csak dallamok, hanem például az énekeskönyvben szereplő zeneszerzőkről rövid néhány soros ismertetés. Akit mondjuk én érdekel, mindig szoktuk nézni, hogy mi van ide fölülre írva. De fogalmunk nincs ki az illető. meg hogy mikor élt, meg hogy volt, stb. Néhány sor az egész. Mégis az ember tájékozódni akar, akkor erre ez nagyszerű. Aztán az egyházi évünkről, én ezt tartom a legnagyobb erősségének, már a szöveges részben, hiszen gazdag a szöveges része is, az egyházi évekről is mindenhol az egyházi év ünnepéről, például elkezdődik adventtel. Néhány sor, mit jelent az advent szó latinul, és mi ez az ünnep lényege. Aztán jön a karácsony, aztán jön a vízkereszt, aztán jön a nagybőjt, aztán jön a nagycsütörtök, a nagypéntek, a húsvét, az áldozó csütörtök, és természetesen a pünkösd, ami itt van ugye előttünk, és a következő egyházi, tehát az egyházi végén, de már a következő évad elején a reformáció ünnepe, ugye október 31. Mindegyikről egy kis ismertető. Vagyis ez olyan ez a énekeskönyv, mint hogyha lenne egy kis használati útmutatójuk az egyházi élethez. A zenéhez, az ünnepekhez rengeteg új információ van benne. A liturgiáról is. A liturgiai megújítás nem fejeződött meg az egyházba, de ebben az énekesben 4 liturgiai vázlat van, hogy nagyjából merre felé halad a liturgiai reformja a református egyháznak. És ha azt mondtam, hogy sok erőssége van, hát a legnagyobb erőssége az imádságok. Minden hétre van reggeli és esti imádság. Minden gyülekezeti vagy egyházi ünnepi eseményre van imádság. Vagyis amikor az ember azt mondja, hogy hát én nem is tudok imádkozni. Sose imádkoztam. Előveszi az énekeskönyvét és megkeresi, és ott a segítség benne. Természetesen 2 ének megtanítását ígértem. Most egy más hangulat következik, és az egyetemességnek a része az, hogy a népi kultúra is valamiféle elképzelést hozott létre a művészetben is arról, hogy hogy képzel egészen az Istent, meg Jézust, meg egyáltalán ezt az egész életet. Ezek a katolikus népi imádságok, amelyet a 20. században a 24. óra 60. percében összegyűjtöttek, ezek közül dolgozott fel egyet egy magyar zeneszerző, azzal a címmel, hogy hegyet hágék, lőtőt lépék. Ezután az egészen furcsa ősi magyar népi katolikus imádság után fogjuk megtanulni a mindig velemet, egy az előzőről is egyszerű dallam, ráadásul a kárpátaljaiak himnuszként éneklik otthon. Először tehát hegyet hágék, lőtőt lépék. CGB.
Thank you.
ezután a különös világ után, amiben van egy kis babona, van egy kis misztérium, szóval egészen más, mint általában az egyházi énekek szoktak lenni. Most térjünk vissza a mi énekeskönyvünkhöz. A 799-es számú énekeskönyv énekünk, ez a bizonyos mindig velem uram. Ha ez lehet, még egyszerűbb. Ugyanis, de hát nem is magyarázom tovább. Biztos észrevették, hogy itt is nagyon sokszor ugyanaz dallam hangzik el. Tarararararararara, első sor, második. Tarararararararara, ez is ugyanaz. Harmadik, na ez egy kicsit más, mint az előzőben volt, ugye? És aztán visszatérünk. Hát akkor nézzük meg, megint úgy fogjuk megtanulni, az első és a második sor, miután ugyanaz, először meghallgatjuk az orgonán ezt a egy sort kétszer. Természetesen más hangnemben, gyülekezeti hangnemben. Köszönöm. Következik orgona és szoprán. És... és énekkar, és...
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem látom is gyarló szemem.
Most csak a gyülekezet és az orgona, és... Ahogy mondtam, Kárpátalján, ahol a szovjet időkben a templomokat gyakorlatilag vagy gabonaraktára alakították, néhányat le is dózeroltak, de egyszerűen államosították. A papokat elvitték, a döntő többségüket a gulágra, a nagyon-nagyon sok nem is jött vissza soha, a nép azonban megmaradt hívő kereszténynek lenni. Különösen is a kárpátai reformátusságban volt egy kettős identitás, hogy egyszerre vagyok magyar református és kárpátai egy magyar. És csak harmadik, vagy ötödik, vagy századik helyen a szovjet tagságom. Ezt az éneket himnuszként énekelték. Ahogy a magyar reformátusok himnusza a 90. Zsoltára, te benned bíztunk, úgy kárpátalja szerte rengeteg helyen ezt énekelték a himnusz helyett, mert ugye magyar himnusz se lehetett énekelni. Nézzük meg még egyszer, orgona és gyülekezet. És... Nagyon fontos, köszönöm, álljunk meg, nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Az új éneklés lényeg, hogy ritmikus. Tehát ez a mindig velem, mindig velem, Uram, mindig velem, és...
Az orgona tovább.
és a most hallgassuk meg úgy, hogy csak az énekkel énekel, orgona nélkül. Hallgassuk meg énekhangon is. Együtt próbáljuk és. Most orgonával, de kórus nélkül. Ti kezdőn. És.
Ez a bátran.
Utoljára most csak ezt a részt együtt. Kórus, orgona, gyülekezet. És. És most előről mindenki együtt, és...
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem.
Nagyon boldoggá tett, hogy ezen a kantáta vasárnapon nem csak az énekkar szolgált, hanem a gyülekezet is épült, hiszen hadd idézem most megint Kodály Zoltánt, aki azt mondja, hogy a gyülekezeti éneklés az dupla imádság. Ami azt jelenti, hogy megerősítve az, amit egyébként elmondanánk, de énekszóval hozzátesszük a magunk lelkét, a magunk érzelmeit, a magunk tehetségét és főként a magunk akarását, hogy meg akarunk szólalni. Köszönöm szépen a gyülekezetnek a közreműködést, és remélem, hogy most már ezzel a két dallal is gazdagabb az énekkultúránk. Köszönöm.
Áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Amen. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Amen.